Majd, ha részletesen ecsetelted a kisebb rendűségi érzésed minden árnyalatát, és a végére jutottál, közölte Franky hűvösen, talán nem ártana, ha a labdádat 8-as vassal szednéd ki a homokcsapdából, a begurító ütő helyett. Miért én a fenébe? Visszatette a begurító ütőt a táskájába, és kivette a 8-ast. Franky kár örömmel figyelte, hogy 5-ször egymás után mellé jut a labdának. Köröttük fellegekbe szállt a por. Te nyerted ezt a szakaszt, mondta Bobby, és fölvette a labdáját. Én is azt hiszem, mondta Franky, és ezzel a játékot is. Játszunk még egy utolsót? Inkább ne. Még sok elintézni valunk van. Hát persze, gondolom. Csöndben mentek vissza a klubházhoz. Nos, kedvesem, nyújtott kezet Franky, Isten áldjon. Igazán pompás volt, hogy kihasználhattalak, amíg itt időztem. Talán még látjuk egymást, majd ha nem lesz jobb dolgom. Ide figyelj, Franky. Mondjuk eljöhetnél a rongyos bálomra, jutányos áron beszerezheted az öltözékedet egy ócskásnál. Franky? Szavait elfojtotta a Bentley felbúgó motorja. Franky előkelően búcsút intett és elhajtott. A rohadt életbe, mondta Bobby mélységes meggyőződéssel. Véleménye szerint Franky felháborítóan viselkedett. Jó, talán ő sem fogalmazott valami tapintatosan, de hát a fenébe is, úgy van, ahogy mondta. Igaz, esetleg jobb lett volna, ha mondjuk nem mondja ki. A következő 3 nap örökké valóságnak tűnt. A lelkésznek fájt a torka, így csak suttogni tudott, ha egyáltalán megszólalt. De nem sokat beszélt, és láthatóan igyekezett 4. fia jelenlétét keresztjéni türelemmel elviselni. Egyszer-kétszer Shakespeare-t idézte arról, mennyivel élesebben fáj, mint a kígyó foga. Szombaton Bobby úgy érezte, nem bírja tovább az otthoni élet megpróbáltatásait. Szólt Miss Robertsnek, aki férjével együtt a lelkészlakot üzemeltette, hogy csomagoljon neki néhány szendvicset. Aztán Marchból vett egy üveg sört, és magányos piknikre indult. Az utóbbi néhány napban elviselhetetlenül hiányzott neki Franky. Ezek az öregek kibírhatatlanok. Örökösen ugyanazt a nótát fújják. Bobby elnyújtózott egy páfrányos sziklapadon, és azon tanakodott magával, hogy először ebédeljene, aztán aludjon, vagy először aludjon-e, és aztán egyen. Míg ezen töprengett, a probléma megoldotta magát, mert észre sem vette, s elaludt. Mikor felébredt, 3:30 volt. Elvigyorodott, amikor arra gondolt, apja mennyire helyteleníteni, hogy így tölti a napot. Jó nagy séta a vidéken, 12 mérföld gyaloglás, az kell egy egészséges fiatalnak. A végén meg felsóhajthat az ember. Azt hiszem, most már kiérdemeltem az ebédet. Hülyesség, gondolta Bobby, minek kell az ebédet véget nem érő kényszerű gyaloglással kiérdemelni? Hol van itt az érdem? Ha örömet elég benne az embernek, merő élvetegség, ha meg nem, hát ostobasság. Ezek után nekilátott, meg nem érdemelt ebédjének, és jó ízűen bekebelezte. Elégedett sóhajjal csavarta le a soros üveg tetejét. Szokatlanul keserű sör, de tagadhatatlanul üdítő. Az üres sörös üveget becsúsztatta egy hangabokor aljába, és visszaheveredett. Úgy érezte magát, mint egy isten. Lába előtt hevert a világ. Igaz, ez a frázis, de hát jó frázis. Bármit megtehet, bármit, amit csak akar. Káprázatos merész tervek cikáztak az agyában. Aztán megint elálmosodott, egész testében elzsibbadt. Álomba merült, súlyos, dermesztő álomba. 7. fejezet. Menekülés a haláltól. Franky odakanyarodott a hatalmas zöld, Bentley-vel a régi módi nagy épület elé, melynek homlokzatán a Szent Ambrus felirat díszelgett. Kiugrott, behajolt a kocsiba, és előhúzott egy óriási csokorliliomot. Aztán megnyomta a csengőt. Egyenruhás ápolónő nyitott ajtót. Láthatnám Mr. Jones-t, érdeklődött Franky. Az ápolónő élénk érdeklődéssel méregette a Bentley-t, a liliomot és persze Franky-t. Mit mondja, ki keresi? Lady Frances Derwent. Ez igencsak felvillanyozta a nővért. A betege láthatóan nagyot nőtt a szemében. Fölvezette Frankit az egyik első emeleti kórterembe. Látogatója van, Mr. Jones. Mit gondol, ki az? Ez aztán a kellemes meglepetés, közölte a szanatóriumban szokás, életvidám hangon. Akármi legyek, mondta Bobby elképedve, ha ez nem Franky. Szervusz, Bobby. A hagyományos virágot hoztam. Igaz, inkább temetőbe való, de nem volt valami nagy választék. Jaj, Lady Frances, lelkendezett az ápolónő, csodaszép virág. Megyek, vízbe teszem. És távozott. Nos, Bobby ült le Frankie a látogatóknak szánt székre. Mi ez az egész? Jogos kérdés, mondta Bobby. Én vagyok itt a legnagyobb szenzáció. 520 mg morfium. Cikket írnak rólam a Lancetben, meg a BMG-ben. Mi az a BMG? Vágott Frankie. Az orvosi lap a British Medical Journal. Értem, mond tovább. Kattogtass még el egy-két pár betűszót. Tudod-e azt, leányom, hogy már 32 mg is halálos lehet? 16-szoros hullának kellene lennem. Igaz, előfordult már, hogy valaki 1000 mg után is felgyógyult, de azért 520 is nagyon szép, nem? Én vagyok a szanatórium hőse. Soha nem volt még az enyémhez hasonló esetük. Kész főnyeremény, hogy vagy nekik. De mennyire? Legalább amiről mesélniük a többi betegnek. Belépett az ápolónő, vázában hozta a liliumot. Így van, ugye, nővér? Kérdezte Bobby. Az enyémhez fogható esetük még sosem volt. Magának nem is itt volna a helye, közölte az ápolónő, hanem a temetőben. De hát azt mondják, hogy az igazak halnak meg fiatalon. Jót nevetett saját szellemességén, aztán távozott. Na látod, mondta Bobby, országos hírem van. Dőlt belőle a szó, nyoma sem maradt a kisebbségrendűségi érzésnek, amelyet utolsó találkozásuk alkalmával mutatott. Mélységes öntelt élvezettel adta elő az esetet, és annak minden részletét. Hagyd abba, állította le Frankie. Nem rajongok különösebben a gyomormosásért. Ha az ember téged hallgat, azt hinni, előtted még soha senkit nem mérgeztek meg. Hát olyan nemigen találsz, akinek beadtak 520 mg morfiumot, és megmaradt. Mutatott rá Bobby? A fenébe is. Te nem vagy kellőképpen meghatva. Milyen pocsékul érezhetik magukat, akik megmérgeztek? Jegyezte meg Frankie. Mi az, hogy? Ennyi jó morfium pocsékba ment. A sörödben volt, ugye? Ott. Tudod, valaki arra járt, én meg ott aludtam, mint egy hulla, megpróbált felébreszteni, de nem tudott. Erre megijedtek, elvittek egy tanyára, és orvost hívtak. A többit már tudom, vágott közbe Frankie. Először azt hitték, hogy szándékosan vettem be, de mikor végighallgattak, mentek és megkeresték a sörös üveget, ott volt, ahová dobtam, elemeztették, úgy látszik, elég volt nekik, ami az alján maradt. Fogalmat sincs, hogy került a morfium az üvegbe. Halvány sejtelmem nincs. Kimentek a sörözőbe, ahol vettem, és kinyitottak egy csomó üveget, de mindent rendben találtak. Akkor az alatt tette valaki a sörödbe, amíg aludtál, igaz? Igen. Emlékszem, a papírcsík, amivel a tetejét leragasztották, kicsit felpördült. Ezek szerint, bólintott Frankie elgondolkozva, igazán volt a múltkor a vonaton. Miért? Mit mondtál? Hát, hogy azt az embert, Pritchardot lelökték a szikláról. Azt nem a vonaton mondtad, hanem az állomáson, jegyezte meg Bobby erőtlenül. Az mindegy. De hát miért? Kedvesem, hát ez világosabb a napnál is. Miért akarna téged eltenni valaki lábalól? Nem vagy nagy vagyon örököse, vagy ilyesmi? Hát, ha az vagyok. Hát, ha valami új-zélandi, vagy Isten tudja, hová való távoli nagynéni, akiről még sosem hallottam, rám hagyta minden pénzét. Képtelenség, ahhoz ismerni kellene téged. Ha nem ismer, miért hagyná a pénzét a család negyedik fiára? Ezekben a nehéz időkben még egy lelkészsel is előfordulhat, hogy nincs negyedik fia. Világos, mint a nap. Senkinek sem származik anyagi előnye a halálodból, tehát ezt kizárhatjuk. Számításba jöhet még a bosszú. Nem csábítottad el véletlenül egy patikus lányát? Nem emlékszem ilyesmire, közölte Bobby méltóság teljesen. Persze, ki győzi számon tartani, bár én úgy kapásból azt mondanám, hogy te még soha életedben nem csábítottál el senkit. Zavarba hozol Frankie, különben is miért éppen egy patikus lányát? A morfium miatt. Nem olyan könnyű szert tenni rá. Nos, hát nem csábítottam el egy patikus lányát. És nem tudsz róla, hogy volnának ellenségeid? Bobby megrázta a fejét. Na látod, mondta Frankie diadalmasan, csak amiatt a férfi miatt lehetett, akit lelöktek a szikláról. A rendőrségnek mi a véleménye? Szerintük valami elmebeteg volt. Ostobaság. Az elmebetegek nem szaladgálnak korlátlan mennyiségű morfiummal, hogy szanaszét heverő sörös üvegekbe rakják. Nem. Valaki lelökte Pritchardot a szikláról, te pár perc múlva ott termettél, a gyilkos azt hiszi, láttad, tehát elhatározta, hogy megszabadul tőled. Szerintem ez az elmélet nem nagyon áll meg a lábán, Frankie. Miért? Hát először is nem láttam semmit. Na jó, de ő azt nem tudhatja. Ha pedig láttam volna valamit, azt elmondtam volna a halott szemlém. Hát ebben van valami, hogy talán Franki kelletlenül. Pár percig töprengett. Talán azt hitte, láttál valamit, amit semmibe vettél, pedig valami volt. Ez elég zavarosan hangzik, de érted, mire gondolok, ugye? Értem, bólintott Bobby. De olyan valószínűtlennek látszik. Biztos vagyok benne, hogy annak a szikla ügynek van köze a dologhoz. Ott voltál a helyszínen. Elsőnek értél oda. Thomas is ott volt, emlékeztette Bobby. Mégse akarta őt senki megmérgezni. Hát, ha ezután ő rá kerül a sor, mondta Franki vidáman. Vagy talán már meg is próbálták, de nem sikerült. Az egész olyan kihagyalt. Pedig azt hiszem logikus. Ha megnézzük a két rendkívüli dolgot, ami egy ilyen állóvízben történik, mint March Bolt, de várj csak, itt még egy harmadik dolog is. Micsoda? Az az állásajánlat persze apróság, de azért elég furcsa, kérlek lásd be. Életemben nem hallottam külföldi cégről, amely arra specializálja magát, hogy felkutatja a haditengerészet semmiről sem nevezetes tisztjeit. Semmiről sem nevezetes, azt mondtad? Akkor még nem kerültél be a BMG-be. Érted? Érted, mire gondolok? Láttál valamit, amit nem kellett volna, legalábbis ők, akárkik legyenek is, azt hiszik. Először úgy akartak eltávolítani, hogy külföldi állást ajánlottak. Amikor ez nem sikerült, megpróbáltak egyszer s mindenkorra megszabadulni tőled. Nem túl drasztikus megoldás ez, azon kívül elég kockázatos. A gyilkosok mindig szörnyen meggondolatlanok. Minél több gyilkosságot követnek el, annál több kell nekik. Mint a harmadik vérfoltban hivatkozott Bobby egyik kedvenc olvasmányára. Igen, meg a való életben is. Smith, meg a feleségei és Armstrong, meg a többi, tudod? Igen ám, de Franki, mi az Isten csodáját láthattam volna? Hát éppen ez a probléma, vallotta be Franki. Belátom, nem lehetett maga a gyilkosság, hisz arról már beszéltél volna. Ha valami a fickó személyével kapcsolatos, talán volt valami anyajegye, vagy összenőtt ujjai, vagy valami furcsa testi jellegzetessége. Úgy látszik, szereted a rémfilmeket, de ilyesmiről nem lehet szó, mert akármit láttam, azt a rendőrség is láthatta volna. Ez igaz, hülye ötlet volt. Nehéz ügy, nem? Nagyon rokon szenves elmélet, mondta Bobby. Fölöttébb jelentősnek érzem magam tőle, de mégsem hiszem, hogy van valóságos alapja. Biztos vagyok benne, hogy igazán van, áll föl Franki, de most mennem kell, holnap is eljövök, jó? Ó, de mennyire? A nővérek pajzán csevegése egy idő után nagyon egyhangúvá válik. Erre jut eszembe, hogy úgyhogy ilyen hamar visszajöttél Londonból. Amint meghallottam, mi történt veled, édesem, röpültem. Csuda izgalmas, ha az ember egyik barátját ilyen romantikusan megmérkezik. Nem hinném, hogy a morfium különösebben romantikus, idézte fel emlékeit Bobby. Szóval holnap jövök. Megcsókolhatlak? Nem ragályos, felelte Bobby bátorítóan. Franki könnyedén megcsókolta. Viszlát holnap. Amint távozott, az ápolónő behozta Bobby tejáját. Sokszor láttam már Lady Frances fényképét az újságokban, de nem nagyon hasonlít rájuk. És persze láttam a kocsijában is, de ilyen ember közelből még soha. Egyáltalán nem fennhéjázó, ugye? Ő aztán nem. Frankit igazán nem lehet fennhéjázónak nevezni. Mondtam is a főnővérnek, közvetlenebb már nem is lehetne. Egy cseppet sem hordja fenn az órát, mondom neki. Olyan, mint akármelyikünk, mondom neki. Bobby magában hevesen tiltakozott a megállapítás ellen, de egy szót sem szólt. A nővér csalódottan távozott. Bobby magára maradt a gondolataival. Megitta a teáját, aztán végig gondolta Franki meglepő elméletének esélyeit, és végül kelletlenül elvetette az ötletet. Aztán más időtöltés után nézett. Szem megakadt a váza liliumon, borzasztóan aranyos Frankitől, hogy hozta ezt a virágot, és persze gyönyörű, de azért inkább néhány detektív regényt hozott volna. Bobby az éjjeli szekrényre pillantott. Egy Audia regény hevelt rajta, meg a John Halifax, az igazi úriember, és az előző heti Mark Bolt Weekly Times. A John Halifax az igazi úriembert választotta. 5 perc múlva letette. A harmadik vérfolthoz, a meggyilkolt főherceghez, meg a firenzei tör különös kalandjához szokott elmének, a John Halifax, az igazi úriember, hát nem valami érdekfeszítő olvasmány. Sóhajtva vette kezébe a Mark Bolt Weekly Times előző példányát. Pár perc múlva olyan vadul nyomta a csengőt, hogy az ápolónő futva érkezett. Mi a baj, Mr. Jones, rosszul van? Hívja fel a kastélyt, kiáltott rá Bobby. Mondja meg Lady Francesnek, hogy azonnal jöjjön ide. Jaj, Mr. Jones, ezt nem üzenheti neki. Még hogy nem, csak tudnék fölkelni ebből az átkozott ágyból, majd meglátná, hogy üzenhetek-e. Így viszont ezt magának kell átadnia. De hiszen még haza sem ért. Maga nem tudja, mire képes ez a Bentley. Még nem is teázhatott. Na, ide figyeljen, kislány, szólt szigorúan Bobby. Ne vitatkozzon velem, tegye, amit mondtam, hívja föl, és mondja meg neki, hogy azonnal jöjjön ide, mert nagyon fontos közölni valónk van. A nővér húzódozott a feladattól, de nem mert ellentmondani, ment és telefonált. Bár változtathatott egy keveset Bobby üzenetén. Mr. Jones kérdezteti, hogy Lady Frances nem volna szíves esetleg ide fáradni, mert mondani szeretne neki valamit, persze csak akkor, ha nem alkalmatlan. Lady Frances annyit mondott, hogy már megy is. Mérget vehettek rá, mondta az ápolónő a többieknek, hogy bele van esve. Mi volt olyan sürgős, Bobby? Állított be Frankie kíváncsian. Bobby egyenesen ült az ágyban, arcán piros foltok az izgalomtól. A Marysbolt Weekly Times lobogtatta. Ide néz Frankie, és Frankie odanézett. Na és? Erre a képre gondoltál, amikor azt mondtad, hogy retusálták, de amúgy eléggé hasonlít arra a Cayman Namberre, mutatott Bobby egy fénykép, meglehetősen elmosódott reprodukciójára, mely alatt ez a felirat állt. A halottnál talált fénykép, amely azonosítását lehetővé tette, az elhunyt húga, Miss Amelia Cayman. Azt mondtam, hogy úgy is van. Nem értem, hogy lehet ezért rajongani. Én sem. De hát azt mondtad. Tudom, mit mondtam, de ide figyelj, Frankie, szólt Bobby jelentőség teljesen. Ez nem az a fénykép, amit én a halott zsebébe visszatettem. Egymásra meredtek. Ebben az esetben, kezdte Frankie elgondolkozva, vagy két fénykép volt, ami nem valószínű, vagy pedig... Szünetet tartottak. Az a férfi, hogy is hívják? Kérdezte Frankie. Basington French, mondta Bobby. Semmi kétség. 8. fejezet. A fénykép rejtélye. Egymásra meredve próbáltak alkalmazkodni az új helyzethez. Más nem lehetett, mondta Bobby, csak neki volt rá alkalma. Ha csak nem volt két fénykép, mint mondtuk. De megállapodtunk abba, hogy ez nem valószínű. Hiszen ha két fénykép lett volna, nem csak az egyiket használták volna fel a személyazonosság megállapításához. Egyébként ezt könnyen megtudhatjuk, mondta Frankie, megkérdezzük a rendőrségen. Egyelőre tételezzük fel, hogy csak egy fénykép volt az, amit láttál, és visszatettél a halott zsebébe. Amikor te elmentél, megvolt, de mire a rendőrség odaért, már nem. Tehát nem vehette el és cserélhette ki más, csak ez a Basington French. Mondd, Bobby, hogy nézett ki? Nem volt rajta semmi különös, ráncolt a homlokát Bobby töprengve. Kellemes hangja volt, úriember, meg hát minden. Nem nagyon figyeltem meg. Azt mondta, nem ismerős errefelé, meg hát olyasmit, hogy eladóházat keres. Ezt ellenőrizhetjük, mondta Frankie. Itt csak egyetlen ingatlan ügynökség van, a Wheeler és Owen. Megborzongott Bobby. Végig gondoltad? Ha Pritchardot lelökték, csak Basington French tehette. Hát elég hátborzongató, jegyezte meg Bobby. Olyan rendes, rokonszenves fickónak látszott. De hát nem is tudjuk biztosan, Frankie, hogy valóban lelökték-e azt az embert. Hát én biztosra veszem. Te az első perctől fogva biztosra vetted. Eleinte csak szerettem volna, mert úgy sokkal izgalmasabb, de mostanra többé kevésbé bebizonyosodott. Ha gyilkosság volt, minden a helyére kerül. A te váratlan megjelenésed felborítja a gyilkos terveit. Megtalálod a fényképet, tehát el kell tennie láb alól. Hát ez nem stimmel, rázta a fejét Bobby. Tegyük fel! A fénykép olyan fontos, hogy engem, mint mondtad, el kell tenni láb alól. Elég képtelenül hangzik, de gondolom azért lehetséges. Akkor viszont, bármit akartak tenni, azonnal meg kellett volna tenniük. Az, hogy én fölmentem Londonba, és ott nem került a kezemben sem a Marchbold Weekly Times, sem a többi lap, merő véletlenség volt. Erre senki nem számíthatott. Sokkal valószínűbb volt, hogy azonnal szólok, én nem ezt a fényképet láttam. De akkor miért vártak a halott szemle utánig, amikor már minden szépen elrendeződött? Hát ebben van valami, ismerte el Frankie. Van itt más is. Persze, nem lehetek egészen biztos benne, mégis szinte esküdni mernék rá, hogy amikor visszatettem a halott zsebébe a fényképet, Basington French nem volt ott. Csak 5-10 perccel később érkezett. Talán egész idő alatt szemmel tartott vetette ellen Frankie. Nem tudom elképzelni, hogyan töprenged Bobby. Tulajdonképpen csak egy helyről lehet lelátni, éppen arra a részre, ahol voltunk. Odébb, a szikla kiszögelés eltakarja. Csak egy pontról látható, de amikor Basington French odaért, azonnal meghallottam. A lépések visszhangzanak odalent. Lehet, hogy a közelben volt, de lenézni nem nézett le addig, erre esküdni mernék. Szóval úgy gondolod, hogy nem tudott róla, hogy te láttad a fényképet? Nem látom be, honnan tudhatott volna róla. És attól sem tarthatod, hogy láttad, amikor elkövette már, mint a gyilkosságot, mert, mint mondod, ennek semmi értelme, hiszen egy pillanatig sem hallgattál volna róla. A jelek szerint egészen másról van szó. Csak fogalmam sincs, hogy mi lehet az. Valami, amiről csak a halott szemle után szereztek tudomást. Nem tudom, miért beszélek többes számba. Miért ne beszélnél? Hiszen kémenéknek is benne kell lenniük, valószínűleg egy gengszterbanda. Kedvelem a gengszterbandákat. Eléggé közönséges ízlésre van, állapította meg Frankie szórakozottan. A magányos gyilkosok sokkal előkelőbbek. Te, Bobby? Tessék. Mit mondott Pritchard közvetlenül a halála előtt, tudod? Aznap beszéltél róla a golfpályán. Mi volt az a furcsa kérdés? Miért nem szóltak Evansnek? Hát ez az, látod. Szerintem erről van szó. De hát ez nevetséges. Nevetségesen hangzik, de hát ha mégiscsak fontos. Biztos, hogy fontos. Ugyan hülyességeket beszélek, hiszen nem is szóltál róla kémenéknek. Az igazat megvalva szóltam, tétovázott Bobby. Szóltál? Igen, illetve aznap este megírtam nekik, mondanom sem kell, hogy valószínűleg nem fontos, ezt is odaírtam. És mi történt? Kém válaszolt, és persze udvariasan egyetértett, hogy semmi jelentősége, de azért megköszönte, hogy vettem a fáradtságot. Úgy éreztem, letorkoltak. És két nap múlva megkaptad a levelet attól az ismeretlen cégtől, amely rá akart venni, hogy kimegy Dél-Amerikába. Igen. Nézd, mondta Frankie, igazán nem tudom, mi kell még. Először ezzel próbálkoztak, amikor visszautasítottad, a nyomodba szegődtek, és az első adódó alkalommal beleborítottak a sörös üvegedbe egy jó adag morfiumot. Szóval kémenék benne vannak? Hát persze, hogy benne vannak. Hát igen, igen, mondta Bobby elgondolkozva, ha úgy történt, ahogy mondod, akkor benne kell, hogy legyenek. Jelenlegi elképzelésünk szerint a következő történt. A halottad, X-et, szándékosan lökte le a szikláról valaki. Feltehetően BF, elnézést a betűszavakért, X valódi személyazonosságának nem szabad kiderülnie. Tehát Miss K fényképét a zsebébe csempészik, a szép ismeretlenét pedig eltávolítják. Hát kíváncsi vagyok, hogy ki lehet. Maradj a tárgynál, szólt rá Frankie szigorúan. Miss K kivárja, amíg a fénykép megjelenik az újságokban, akkor jelentkezik, mint a halott lesújtott húga, és azonosítja X-et, mint külföldről nemrég hazatért bátyját. Nem hiszem, hogy valóban a bátyja volt. Én sem. Tudod, ez az első perctől fogva nem fért a fejembe. Kémenék egészen másfajta emberek, a halott, hát ez rémesen hangzik, mintha valami ősöreg nyugdíjas, gyarmati tisztviselő mondaná, de hát a halott Pukka Sahib volt, igazi úriember. Hát ezek a kémenék pedig egyáltalán nem azok, a legkisebb mértékben sem. És akkor, amikor kémenék szempontjából már minden remekül megoldódott, a holttestet azonosították, megszületett az ítélet a véletlen balesetről, mindenki boldog, és minden a legnagyobb rendben van, akkor jössz te is, felborítod az egészet, tűnődött Frankie. Miért nem szóltak Evansnek, ismételte Bobby töprengve a mondatot. El nem bírom képzelni, mi az Isten csodája lehet ebben, amitől valaki begyullad. Persze, mert nem tudod, hogy mit jelent. Olyan ez, mint amikor keresztrejtvényt készít az ember. Leírsz egy meghatározást, és azt hiszed, túlságosan ostobán kézenfekvő. És mindenki azonnal rá fog jönni, aztán borzasztóan elképedsz, hogy egyszerűen képtelenek kitalálni. Ez a miért nem szóltak Evansnek, az ő szemükben nyilván iszonyúan jelentőségteljes mondat, és fogalmuk sincs róla, hogy neked a világon semmit nem jelent. Na hát elég ostobák, hát persze, vagy talán azt hiszik, ha Pritchard ennyit mondott, esetleg többet is mondott. És idővel majd az is eszedbe jut. A lényeg az, nem akartak semmiféle kockázatot vállalni. Biztonságosabb volt, ha végképp megszabadulnak tőled. Hát épp elég kockázatot vállaltak. Miért nem rendeztek még egy balesetet? Ostobaság lett volna. Egy héten belül két baleset? Ez kapcsolatot teremthetett volna a kettő közt, és akkor az emberek esetleg kérdezősködni kezdenek az első felől is. Nem. Ez a primitívségig egyszerű megoldás elég ügyes. De hiszen most mondtad, hogy a morfiumhoz egyáltalán nem könnyű hozzájutni. Bizony nem. Alá kell írni a méregkönyvet, meg minden. Igaz is, ezen a nyomon elindulhatunk. Akárki tette, könnyen jutott morfiumhoz. Orvos, ápoló, gyógyszerész, sorolta Bobby. Én inkább becsempészett kábítószerre gondoltam. Nem lehet ennyiféle büntét összekeverni, tiltakozott Bobby. Tudod, a lényeg az, hogy hiányzik az indok. A halálomból senkinek semmi haszna nem származik. Tehát mit gondol a rendőrség? Hogy nem lehetett más, csak egy elmebeteg, bólintott Bobby. És azt is gondolták. Na ugye, pofon egyszerű. Bobby elnevette magát. Mit találsz ilyen viccesnek? Hogy milyen pocsékul érezhették magukat, az a sok szép morfium, 5-6 embernek is elég volna, én meg tessék, itt vagyok, és kutya bajom. A sors apró tréfája, mondta Frankie, ezt igazán nem láthatták előre. A kérdés az, hogy most mit évők legyünk, mondta Bobby józanul. Rengeteg dolgunk lesz, vágta rá Frankie, például. Hát tudakozódni a fényképről, hogy egy volt, vagy kettő. Meg hát Basington French ingatlankereskedő útjáról is. Amivel valószínűleg minden rendben lesz. Ezt miért mondod? Gondolkozz, Frankie. Basington Frenchnek valószínű minden alibia megvan, és ő gyanún felül áll. Nem lehetnek zavaros ügyei, nem csak a halottal nem lehet semmiféle kapcsolata. Elfogadható oka kell legyen az idejövetelének is. Lehet, hogy az ingatlan vásárlás csak abban a pillanatban találtak ide, akkor is tett lépéseket az ügyben. Nem szabad, hogy meginduljon a szóbeszéd valami titokzatos idegenről, akit ott láttak a tett színhelyének környékén. A Basington French valószínűleg a valódi neve, és nyilván olyan ember, akihez a gyanú árnyéka sem férhet. Igen, igen, töprengett Frankie, ez okos következtetés. Alex Pritchardhoz Basington Frenchnek a világon semmi köze nincs. Ha azonban tudnánk, ki volt a halott valójában. Hát igen, akkor persze más volna a helyzet. Tehát életbevágóan fontos volt, hogy a holttestet senki ne ismerje fel. Ezért kellett a kémenek féle porhintés. Tehát azért elég nagy kockázatot vállalta. Elfelejtett, hogy Miss Cayman a lehető legrövidebb idő alatt azonosította halottat. Azután már a képe is hiába jelent volna meg az újságokban. Tudod, milyen elmosódottak azok a felvételek. Az emberek legfeljebb megjegyezték volna. Érdekes ez a Pritchard, aki lezuhant a szikláról. Mennyire hasonlít Mr. X-re? Van még valami, okoskodott Frankie. X csak olyan ember lehetett, akinek az eltűnését nem veszik észre. Nem lehet családos ember, akinek a felesége, vagy rokonai azonnal a rendőrségre rohannak, és bejelentik, hogy eltűnt. Ez igen, Frankie. Szóval vagy külföldre készült, vagy éppen most jött haza. Fantasztikusan le volt sülve, úgy nézett ki, mint egy oroszlán vadász. És nem lehettek nagyon közeli rokonai, akik minden lépéséről tudtak. Remekül összeállt a kép, állapította meg Frankie. Remélem, nem csak mi találtuk ki. Hát, az lehet, mondta Bobby. De úgy látom, amit eddig mondtunk, az elég logikus, bár meg kell adni, hogy nagyon valószínűtlen. Frankie előkelő legyintéssel elintézte az elgondolás valószínűtlenségét. Na most az a kérdés, hogyan fogjunk hozzá, mondta. Úgy látom, három irányból indulhatunk. Rajta, Sherlock? Az első te vagy. Egyszer már megpróbáltak eltenni lábalól, talán újra megkísérlik. Most hát, ha elárulják magukat. Mármint, ha téged használunk cseléteknek. Köszönöm, Frankie, de nem, mondta Bobby mélységes meggyőződéssel. Most nagyon szerencsés voltam, de hát ha legközelebb nem úszom meg, ha mondjuk valami tompa tárgya a fejbe vágnak. El is határoztam, a jövőben nagyon vigyázok magamra. Ezt a csalétek ötletet szóval egyszerűen felejtsd el. Féltem, hogy erre az álláspontra helyezkedsz, sóhajtott fel Frankie. Manapság olyan sajnálatosan elkorcsosultak a fiatal emberek. Apám is mindig mondja, egy cseppet sem élvezik már a kényelmetlenséget, meg a veszélyes és nehéz feladatokat. Igazán kár. Bizony nagy kár. Bobby rendíthetetlennek látszott. Mi a második számú haditerv? Hogy a miért nem szóltak Evansnek, szálon indulunk el, mondta Frankie. Az a férfi feltehetőleg azért jött ide, hogy beszéljen Evans-szel, akárki legyen is az. Tehát, ha megtalálnák Evans-t, mit gondolsz, vágott közbe Bobby, hány Evans van Marchboltba? Körülbelül 700, ismerte be Frankie. Hát legalább megpróbálkozhatunk vele, de nem fűzök hozzá túl nagy reményeket.